Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Iváti Zsuzsa vagyok. A mai műsorban az új évhez kapcsolódó életmódváltási fogadalmakról lesz szó. Ezek közül az egyik leggyakoribb például a több mozgás, egészségesebb táplálkozás. Hogyan lehetnek a fogadalmak hosszabb távon hatásosak, kivitelezhetők? Hogyan álljunk neki a rendszeres mozgásnak? Együtt vagy egyedül tudunk jobban belevágni az új célokba? Ezekre a kérdésekre kerestem a válaszokat, tartsanak velünk! A téli sportok bár egyre népszerűbbek, azonban az iskolai szünet után nem könnyű visszarázódni a mindennapi testnevelés órákhoz, a mozgáshoz. Balogh Gáborta, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztem arról, hogyan tudják a szülők jobban ösztönözni a gyerekeket a hűvösebb napokban is, hogy mozogjanak.
Ma már azért rengeteg lehetőség van, tehát azt gondolom, hogy lehetőségek tárháza az szinte kimeríthetetlen. A legfontosabb talán az, hogy nem kell megijedni mondjuk mínusz 10 fokig, és Magyarországon talán az utóbbi években már nem is nagyon van arra példa, hogy napközben mondjuk mínusz 10 fok alá menne a hőmérséklet. Tehát igazából mi azt mondjuk, hogy nincs rossz idő, csak rossz öltözék. Tehát, hogy bátran menjenek ki a szabadba a gyerekekkel, mert a szabad levegő, akár hogyha leesik a hó, akkor is az egyik legjobb dolog, amit lehet tenni. És ezen belül pedig tényleg, mint ahogy mondtam, a lehetőségek tárháza az nagyon-nagyon széles. Ma már rengeteg Magyarországon is sípálya, jégpálya, nem mindenki teheti meg mondjuk, hogy sípályára elvigye a gyerekét, de mondjuk ingyenes, főleg a nagyvárosokban azért rengeteg ingyenes jégpálya lehetőség is van, tehát hogyha már téli sportról beszélünk, akkor ezeket szerintem nagyon-nagyon jól lehet használni, és hogyha mondjuk a diákolimpiát nézzük, mint egy versenyrendszer, akkor itt az alpesi sít tudnám még kiemelni, amely már a diákolimpiának a része, és ebben is lehet indulni a gyerekeknek, mint verseny.
Hogyan látják, hogy a két ünnep között, ugye itt majdnem két hétről van szó, és utána vissza az iskolába jó esetben, hogyha valakit nem dönt le a lábáról a betegség, ilyenkor egy kicsit nehezebb elindítani a tesi órákat a gyerekeknél?
Szerintem mindent ugyanannyira nehéz elindítani a saját kislányomnál, aki 4 éves. Látom azt, hogy egy óvoda kezdésnél is mondjuk egy 2,5-7-es szünet után újra vissza kell rázódni, de hát ez nem tart azért sok ideig. Tehát azt gondolom, hogy ez a hét, ez pont arról szólt, hogy visszaszokjanak a gyerekek a különböző intézményekbe. Még egyszer mondom, a legeslegfontosabb a gyerekek egészsége érdekében, amit egyébként a legtöbb óvodában csinálnak is szerencsére, és szerintem az iskolákban is ez nagyon fontos, hogy akár csak a rendes hétköznapi életben, hogyha a hétvégéket nézzük a családoknál, hogy tényleg menjünk ki a szabadba, mert a szabadba eltöltött idő, jól felöltözve természetesen megfelelő védettséggel, az a legjobbat teszi a gyerekek egészsége szempontjából.
Vannak iskolák, ahol pedig a hoki van benne a tesi órába beaplikálva, ahol csapatosan viszik a gyerekeket hokizni, tehát kislányokat, kisfiúkat vegyesen, és tehát ez is úgy tűnik, hogy kezd népszerűbbé válni a hoki, ami hát azért egy elég kemény sport.
Igen, az az érdekes, hogy a lányok körében is egyre népszerűbb, rengeteg, nekem is rengeteg ismerősöm van, akinek a lánya egyébként hokizik. Ez egyébként, ha már iskoláról beszélünk is, hogy az iskolából milyen sportágakra viszik így gyakorolni a gyerekeket, ez abszolút testnevelő tanár függő, tehát ahol van egy olyan testnevelő tanár, akinek kötődő, olyan sportági kötődése van, mint például, nem tudom, a kézilabda, kosárlabda, vagy akár a hoki, akkor valószínűleg, hogy ott az osztály, vagy azok az osztályok, akiknél ő a felkészítő, vagy a tanár, a mindennapos óragyakorló, azoknál a gyerekeknél egyértelmű, hogy ebbe az irányba fogják kapni, hogy mondjam, a lehetőségeket, és szerintem rendjén is van így. Így alakultak ki egyébként a diákolimpián is nagyon érdekes szituációk, hogy mely városokban mely sportágak lettek tradicionálisan felépítve, és egy csomó városban, mint például Győrben mondjuk például a kézilabda, ezek úgy alakultak ki, hogy régen voltak olyan elhivatott felkészítők, akik abban a sportágban töltötték a fiatalkoruk nagy részét, és gyakorlatilag utána erre készítették fel a fiatalokat, és ebből lett egy hagyomány, egy tradíció. A tradíció után, vagyis hogy a sok felkészítés, a sok esemény után megjöttek az eredmények, és utána az eredményességet már azért azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnék fenntartani, és így mondom, így alakultak ki különböző városokban különböző sportági tradíciók, és ez nagyon jó ezt látni.
Kicsit akkor a téli sportokról térjünk át a szokványos kültéri sportokra, ahol lakom, itt a közelben van egy futókör, és hát január 1-én, 2-án csurig volt, gondolom, hogy ez az újévi fogadalmaknak is egyfajta következménye. Aki ilyet választ, tehát hogy vagy futás, vagy mondjuk túrázni, azért ilyenkor a téri táj is tud nagyon szép lenni, és kimenni a szabad levegőre. Ön milyen jó tanácsot tud ilyenkor mondani azoknak, akiknek egyébként ez annyira nincs benne a napi rendjében, vagy a hétvégi programban, de hát kezdjük el, próbáljuk, megnézzük meg. Tehát, hogy ilyenkor önök milyen jó tanácsokat tudnak megfogalmazni a családoknak?
Valóban, amit tetszik mondani, hogy nem ilyenkor január első egy-két hetében lehet a legjobban összeemlélni, hogy valójában mennyien mozognak ma Magyarországon, mert tényleg az van, hogy egy csomószor ilyen újévi fogadalom szintjén, és sajnos egyébként az embereknek nagy részénél nem is tart tovább egy pár hétnél ez a fajta fogadalom, de én azt gondolom, hogy január vége februártól már tényleg egy világos képet lehet kapni, hogy mennyien használják ezeket a különböző kültéri szabadidős sportparkokat. Rengeteg van ma már Magyarországon, tehát én azt gondolom, hogy bárki, aki meg akarja találni azt, hogy tehát meg akarja találni az egészségét, és ezen keresztül, tehát a mozgáson keresztül akarja ezt megtalálni, bárhol, ezt már főleg nagyvárosokban, de most már rengeteg kisvárosban is vannak ilyen szabadtéri sportolás adott lehetőségek, de egyébként Monspark Sarolta volt az, aki mindig elmondta a legegyszerűbb és legnagyszerűbb mondatát, hogy a láb az mindig kéznél van, tehát igazából azért kimenni a természetbe egyet túrázni, vagy szaladgálni, vagy futni, ez azt gondolom szinte mindenhol adott. De ami talán ennél fontosabb, és amire tetszett is rávilágítani, én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy azért mi emberek, lehet, hogy itt az ipari forradalommal, meg a technológiai fejlődéssel egy kicsit eltávolodtunk attól a valóságunktól, amiben régen működtünk, és azért ne felejtsük el, hogy az embernek a természettel való kapcsolata az egyik legfontosabb dolog, és ebben az infokommunikációs, telekommunikációs zajban, amiben élünk, nagyon jó kiszakadni, nagyon jó kikapcsolni szerintem a telefont, letenni ezeket a különböző kütyüket, és tényleg az ember, hogyha kint van a természetben, erre áldoz időt, hogy összhangba kerüljön egy kicsit a természettel, akkor azt gondolom, hogy sokkal többet tudunk tenni a lelki egészségünkért és az egészségfejlesztésünk mellett. Ez is legalább szerintem egy olyan fontos dolog, mert nem arra születtünk mi emberek, hogy folyamatosan ezeket a kütyüket és gépeket nyomogassuk, és a különböző online virtuális világban, a közösségi médiában éljük az életünket. Bocsánat, én nem lebeszélni akarom az embereket erről, mert tudom, hogy ez egy jelen pillanatban fennálló szituáció, de amikor az ember eltölt egy kis időt a természetben, és ezt rendszeresen megteszi, akkor azonnal érezni fogja ennek a pozitív hatásait magán. Szóval én mindenki csak biztatni tudok arra, hogy többet kapcsolódjunk a természettel, többet kapcsoljunk ki, hogy a gondolatainkat helyre tudjuk tenni, és a lelki egészségünkért is tegyünk a fizikai egészségünk mellett.
Pár hónappal ezelőtt beszélgettünk arról az alkalmazásról, amit elsősorban a testnevelő tanároknak dolgoztak ki, amellyel mérni lehet a gyerekeknek a mozgását. Ez hogyan alakult az elmúlt pár hónapban? Vannak-e már látható eredmények itt? Milyen tapasztalatok futottak be önökhöz?
Kétfajta applikációt is fejlesztettünk. Az egyik az országos frissítési méréssel kapcsolatos applikáció, a másik az pedig maga a diákolimpiai nevezés megkönnyítése érdekében fejlesztett applikációnk. Mind a kettő arról szól, hogy a testnevelő tanároknak igazából ezeket a feladatait, hogy mondjam, gyorsítsa, segítse, támogassa. A diákolimpiáról csak annyit tennék említésként, hogy ez igazából meggyorsítja, megegyszerűsíti a testnevelő tanároknak a diákolimpiai nevezésnek a végigvitelét. Itt azért azt kell tudni, hogy éves szinten 300 ezer nevezésünk van a diákolimpián, ami ez egy elég komoly szám, és szerintem nem mindegy, hogy mennyire egyszerű ez, mennyire gyors tud ez lenni, akár egy egyszerű telefonnal a testnevelő tanárnak ezt megtenni, szóval ezt ezért csináltuk. És a fitségmérés, a NetFit méréssel kapcsolatos applikációfejlesztés az egy több szintű dolog, az mind a testnevelő tanárnak, mind pedig a gyerekeknek egy nagyon-nagyon jó motivációs eszköz, ha szabad így fogalmaznom, mert eddig praktikusan ezt egy testnevelő tanár csinálta meg a számítógép előtt, fölment a netfit.eu oldalra, és hogy gyakorlatilag az osztályokat elkészítette, betette a gyerekeknek a nevét, elkezdte beállítani a mérésekhez a különböző szituációkat, de itt most van egy applikáció, ami nem csak meggyorsítja a testnevelő tanárnak is azt, hogy maga az applikáción keresztül rögtön a gyereket eléri, és könnyebben tudja az eredményeket behelyezni, hanem maga a gyerekek is ezt az applikációt letölthetik. Egyébként több mint 5000-en le is töltötték már, tehát ilyen gyors idő alatt már több ezeren letöltötték ezt az applikációt. Tehát maga a gyerek is az applikáción keresztül bemegy, és a saját eredményeit, a mérési eredményeit, akár a hajlékonysági tesztet, vagy az állóképességi tesztet, bármelyiket tényleg itt a sok közül felviszi az eredményt, és gyakorlatilag, amikor elkészült a fitségmérés, az alatt az egy vagy kettő tanóra alatt, ő csak megmutatja a végén a testnevelő tanárnak, a tanárnak csak le kell ellenőrizni, hogy jól írta be az eredményeket az adott tanuló, és ha ez megtörtént, akkor a mérés el van végezve. Tehát, hogy ez egyrészt gyorsítja magát a rendszert, könnyíti a testnevelőtanároknak a munkáját, másrészt pedig meg be tudtuk egy kicsit vonni a gyerekeket is ebbe a tehetségmérési procedúrába.
Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét hallották. Hamarosan folytatjuk az ünnepi időszakot követő néhány hasznos, egészséges táplálkozási tanáccsal. Ez a Családi Hét. Az újévi fogadalmak között az egyik leggyakoribb az életmódváltás, aminek fontos tényezője a megfelelő táplálkozás. Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgettem azokról a módszerekről, amelyekkel valóban megfelelő módon tudunk változtatni és az egészségesebb ételeket kiválasztani. A karácsonyi, szilveszteri, mindenféle evés-ivás után nagyon sokan megfogadják, hogy most egészségesebben fognak táplálkozni, leadnak pár kilót. Mit tudnak önök szakemberek javasolni ilyenkor, ezt hogyan érdemes csinálni? Érdemes ilyenkor egy fokozatosságot bevezetni, vagy milyen irányelvek mentén induljon el ilyenkor az ember?
Amennyiben az újévi fogadalmak között szerepel az életmódváltás, vagy azon belül az egészségesebb táplálkozás kialakítása, akkor azt függetlenül attól, hogy gyerekről vagy idősről van szó, fokozatosan érdemes megtenni. Tehát választani olyan egyéni apró lépéseket, amelyek szerethetőek, hosszú távon fenntarthatóak. Tehát mindenkit óvaintek attól, hogy azt határozza el, hogy holnaptól 100%-ban megváltoztatja az étkezését. Ez az, ami tulajdonképpen borítékolja a kudarcnak a lehetőségét. Azt, hogy milyen lépésekkel érdemes kezdeni, ezt nagyon-nagyon jól megmutatják számunkra az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlások, amit Magyarországon az Okos Tányér névre hallgató táplálkozási útmutató foglal össze. Tehát ez az, ami tulajdonképpen megmutatja nekünk azt, hogy hova lesz majd érdemes eljutni ezekkel az apró lépésekkel. Tehát ez magában foglalja azt, hogy bőségesen együnk zöldségfélét, gyümölcsöt, egy változatosságot is mutat elsősorban, tehát nyilván így az étrend egészen vonatkozásában, de például a fehérjeforrások kapcsán, illetve nagyon fontos az is, hogy a rostokban gazdag, teljes értékű gabonák is rendszeresen a tányérra kerüljenek.
És gondolom, hogy a következetesség is egy fontos tulajdonság ilyenkor, hogy valaki akkor következetesen kiálljon amellett, hogy én ezt elhatároztam, és akkor be is tartsam. Ebben is segít az Okos Tányér, vagy van olyan alkalmazás, vagy nem tudom, mert nagyon sokan ugye mozognak alkalmazások segítségével, vagy mérik, hogy mennyit mozogtak. Ebben a táplálkozásban tud-e valami hasonlót javasolni?
Következetesség az egészen biztosan segít, ugyanakkor ezek az egyénre szabott apró lépések is. Tehát ezekkel tudjuk kiválasztani azokat az egyéni apróságokat. Most mondok néhány példát, hogyha valaki eddig nem reggelizett, akkor egy néhány falattal indítani a napot, nem csak egy kávéval. Ha valakinek nehézséget okoz a napi legalább 8 pohár folyadék elfogyasztása, akkor érdemes erre odafigyelni. Ha valaki nagyon-nagyon édes szájú és gyakran elcsábul az édességek felé, akkor érdemes ebben egy ilyen észszerű mértéket kialakítani. Például azt mondani, hogy csak minden második nap eszünk valamilyen édességet. Tehát, hogyha ezeket az egyéni apró lépéseket ügyesen tudjuk kiválasztani, akkor ez tulajdonképpen részben azt is jelenti, hogy ezt könnyebben fogjuk tudni betartani, de nyilván ahhoz, hogy a szokásaink azért stabilan átalakuljanak, ahhoz jó néhány hétre szükség van, tehát egy 2-3-4 hét is eltelhet, amíg ezt megszokjuk. Tehát ebben az időszakban egészen biztos, hogy egy tudatos odafigyelést és plusz energiabefektetést igényel. Való igaz, hogy nagyon-nagyon sok különböző életmód applikáció létezik, és vannak nagyon izgalmas kutatási eredmények, amik azt mondják, hogy ezek valóban segítenek, például egy egészségesebb testtömeg elérésében megtartásában, vagy abban, hogy megígyük a naponta szükséges folyadék mennyiséget. Tehát ezeket nagyon jó szívvel tudjuk ajánlani. De tulajdonképpen önmagában olyan egyszerű megoldásokkal, és ez nem egy high-tech megoldás, hogyha például az okostányért kinyomtatjuk, föltesszük a hűtőnkre, akkor minden egyes alkalommal, amikor kinyitnánk annak az ajtaját, akkor kapunk egy ilyen vizuális megerősítést is, hogy érdemes itt azért ésszel belenyúlni majd a hűtőbe.
És akkor ésszel bevásárolni is, hiszen gondolom, hogy ha valaki elhatároz egy életmódváltást, akkor egyfajta tudatosságot is igényel az, hogy akkor mostantól mit vásárolok be, milyen minőségű élelmiszert. És akkor ebben is gondolom, hogy lehet egy kis segítséget kapni, például az internetről nagyon jó tanácsokat szoktam én is olvasni. Ilyenkor ugye a bevásárlással is már egyfajta prevencióba léphetünk.
Maga az egészséges táplálkozás az valóban jóval korábban elkezdődik, mielőtt leülnénk az asztalhoz, tehát már egy ilyen tudatos menü tervezéssel, bevásárlással, ételkészítéssel. Én egy picit magunkat szeretném ajánlani ennek kapcsán, hiszen az internet azon túl, hogy nagyon-nagyon széles lehetőséget kínál a tájékozódásra, azért csapdákat is rejt, hiszen erre is vannak nagyon izgalmas felmérések, hogy a táplálkozási tanácsok 90%-át azt nem szakemberek adják. Tehát, hogyha szeretnénk valóban ilyen megalapozott tudományos bizonyítékokon alapuló tanácsok mentén kialakítani egy új életmódot, úgyhogy az egészségünk is ezt hosszú távon az előnyét lássa, akkor érdemes szakemberek, dietetikusok tanácsait követni. Az okostányér.hu oldalunkon pont egyébként ehhez szeretnénk sok-sok-sok hasznos információt adni, menükkel, receptekkel, sőt, egy nemrég indított nők iskolája kezdeményezésünkkel, ahol receptvideókkal, e-learningekkel mutatjuk meg, hogy hogyan lehet például a zöldségféléket, a gyümölcsöket, a teljes értékű gabonát ízletes módon beépíteni egy családi étrendbe. Tehát nagyon jó szívvel ajánlom az okostányér.hu oldalunkat.
Egyszerűbb, hogyha az egész család elhatározza, tehát a szülők elhatározzák, és akkor együtt térnek át egy kicsit egészségesebb táplálkozásra, de hát nincs könnyű helyzetben az a szülő, akinek a gyermeke olyan korban van, hogy gyakorlatilag naponta változik, hogy éppen mit szeret, mit nem. Kifejezetten a gyerekeknek mit tudnak ajánlani, hogyha most tényleg jó sok volt a habzsidőzsi, szerencsésebb családok esetében, ott mit tudnak javasolni, hogy ott hogy lehet visszavenni mondjuk a cukros ételekből, vagy a mindenféle cukrozott üdítő italokból.
Mindenképpen ezért az a szerencsés, hogyha az ünnepi periódusokban is tartunk egy ilyen ésszerű táplálkozási rendet, tehát az nem annyira támogatható gyakorlat, hogyha a gyerek mondjuk a karácsonyi időszakban csak csoki Mikulást és beheglit eszik és szörpöt iszik hozzá. Tehát mindenképpen az lenne a legfontosabb tanács majd a hamarosan érkező húsvéti ünnepekre, hogy igyekezzünk egy ilyen észszerű rendet tartani ebben. Azt is látjuk a hazai felmérésekből is, hogy sajnos a gyerekek táplálkozásával is nagyon jelentős problémák vannak. Tulajdonképpen ez egy tükröt tart nekünk felnőtteknek, hiszen ugyanazok a elmaradások tapasztalhatók például a zöldséggyümölcs fogyasztásban vagy a tejfogyasztásban. Emellett pedig a gyerekek az ajánlott napi sómennyiségnek a négyszeresét fogyasztják el átlagban, sok esetben kimarad a reggeli. Tehát az egész családra tulajdonképpen ezek a táplálkozási elhatározások, újévi fogadalmak ilyen nagyon pozitív hatással lehetnek. Gyerekek esetében azt tudjuk úgy első lépésként javasolni, hogy azokat az élelmiszereket, amelyek tulajdonképpen ilyen luxus kalóriákat jelentenek, tehát ide tartozhatnak a szörpök, a gyümölcsleveknek a túlzott fogyasztása, a különböző sós és édes rágcsálnivalók, ezeket érdemes egy ilyen ésszerű mértékre korlátozni, tehát egy héten kétszer-háromszor semmi probléma, hogyha kap ilyet a gyerek, de szerencsés, hogyha nem minden nap kerül ilyen a tányérra, és emellett pedig az okostányér által meghatározott irányvonalak azok, amelyek a gyerekek számára is egy megfelelő tápanyagbevitelt fognak biztosítani. Itt elsősorban majd az ételek adagolásában vannak különbségek, tehát az, amit a család egésze számára készítünk, ezek mentén a korszerű elvek mentén a számokra is abszolút megfelelő. Szintén ezen az okostányér.hu oldalon a gyerekeknek szóló ajánlásunkhoz készítettünk egy nagyon-nagyon jó élelmiszer adagolási útmutatót, ahol tulajdonképpen a szülő, a gyerekek kora, neme is mozgásmennyisége, tehát fizikai aktivitása mentén tudja kiválasztani azt az adagolási útmutatót, ami ahhoz az adott gyerekhez illeszkedik. Tehát ezt is nagyon jó szívvel ajánlom, amit egészen pontosan megmutatjuk azt, hogy mennyi zöldségre, gyümölcsre, mennyi húsra, tojásra, tejtermékre, gabonára, folyadékra van szüksége az adott gyereknek. Tehát ezt tudom nagyon jó szívvel ajánlani.
Tehát az információk elérhetőek, de mennyire élünk velük? Alkalmazzuk, felhasználjuk ezeket az információkat? Vagyunk ennyire tudatosak?
Ebből a szempontból egy kis ilyen tudathasadás az, amit látunk, ugyanis a hazai lakosság azért nagyon nyitott az egészséggel, táplálkozással kapcsolatos információk iránt. Ugyanakkor azok köre, akik valóban alkalmazzák, és a mindennapjaiban ezeket az elveket már jóval szűkebb. Azt mutatják a felmérések, hogy 10-ből nagyjából 2 magyar az, aki igazán egészségtudatosnak tekinthető. Tehát van lehetőségünk itt pozitív változásokat elérni. És csak annyit szeretnék még egyszer elmondani, hogy itt nem kell a tökéletességre törekedni, pont elég az éppen jó, de ezekkel az ésszerű, apró módosításokkal, például azzal, hogyha valaki minden nap megeszi plusz egy darab zöldséget vagy gyümölcsöt, ez lehet egy narancs 10 óraira, lehet egy darab paprika mondjuk egy szendvicshez, akkor az már egy fontos lépés, és akkor innen lehet tovább építkezni egy egészségesebb napi menü felé.
Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszont hallásra!